nyilvános ügynök elkövetői, és eredetileg ebből három volt, a hittagadás, a gyilkosság és a házasság törés, majd később egyre több és több bűn került a listára, de ha ezek nyilvános ügynök voltak, akkor nyilvánosan kellett bűnvallomást tenni a tibet közössége előtt, és nyilvánosan vezetelni. Gyönyörű szertartása volt ennek a vezetés elkezdésének az agykönyv elején. A bűnbánók megjelentek mezitláb, leborotvált fejjel, és megvallották bűneiket, a püspök pedig a bűnbánok kenyérül meghintette fejüket a hamuval, ahogyan ezt már az Ószövetségben számos helyen láttuk, hogy a hamu a bűnbánok és a megtérés szimbóluma. Ezután egy zsákszerű durva szövetből készült ruhát adott rájuk a vezetőkán, kiszakta az elégtételt, ami több hónapra vagy akár több évre, vagy legsúlyosabb esetekben életünk végéig kiterjedő bőj, imádság, önmegtagadás, jól tettek, esetleg egy gyalogos szarátoklatot, ami persze nagyon sok megmondással és áldozattal is veszélyen jár. Aztán pedig megfogta a kezüket, és kiveszette őket a templomból, ugyanúgy, ahogy őszüleiket is kiűzte az Úr a paradicsom kertből a bűn elkövetése után, majd a hátuk mögött bezárult az ajtó. Innentől kezdve vezetelniük kellett, a templomban is csak a bejáratot követtek be, és kérték a kísérre bejövő hideget, hogy imádkozzanak értük, és a feloldozás pedig nagy csütörtökön volt, miután letelt a vezetés ideje, ünnepélyes liturgia keretében, hogy húsvétra már alkalmasak legyenek, méltó állapotban legyenek az oltár szentség vételére. Aztán tudjuk, hogy később a szerzetesek kapcsán, illetve az ő gyakorlatokból elterjedt a fülgyónás, elsősorban a titokban elkövetett bűnökre, és a fülgyónás során a haszonnal kiszabta az elégtételt, amely sokkal kisebb volt, mint a nyilvános vezetők elégtétele, és azonnal megelőlegezte az elégtétel elvégzését, a feloldozás is megadja. Ez az egyszerű szerzetesi forma terjedt el az egész világon, azonban a szertartás könyvekben még megmaradt a régi nyilvános vezetések a liturgiában. Csak annak kedvéért, hogy megértsük, hogy hogyan gondolkodott az egyház a bűnről és a megtérésről, fölolvasom azt a beszédet, amit a fődiakónus intézett a püspökhöz a vezető feloldozása előtt. Eljött, ó tisztelendő főpap, a kellő idő, az isteni megfegyelmezés napja és az emberi községé, amikor a halál meghal és az örök élet megkezdődik. Amikor a seregek urának szőlőjében úgy kell előtenni az új szőlőtöveket, vagyis a keresztelendőket, hogy a régiek elhat ágai megtisztítassanak. Bár Isten jóságának és kegyelmének vastagsága sohasem hiányzik, most azonban a bűnök bocsánat a nagy lelkű és bőségesebb az újjászületettek kegyelembe fogadása. Növe bűnösnek a bűnbántartás és a bűnbánok feloldozása, az nem csak egy magán cselekedet, ahogy ugye a Jónás mai formájából gondolnánk. Tehát nem csak Isten is köztem történik a kiengesztelődés, hanem igenis van egy egyházi közösségi dimenziója, mert az egyes emberek bűne sérti az egyházat is. Az egyes emberek bűne csökkenti a szentség jelenlétét, a kegyelem hatékonyságát az egyházban, és hát persze a nyilvánosság előtt az egyház hitelességét is aláássa. És ezért kell az egyházat is bevonni a bűnök megbocsátásába, feloldozásába. De nem állsz a jelenlétben az, amit az evangéliumban mond, az jó, hogy úgy bőjtöljük, hogy senki se lásson minket, sőt, még illatozzuk be az arcunkat is, hogy még véletlenül se legyen egy felbűnő ez a bőjtölés is. És hogy úgy imádkozzunk, hogy elvonulunk a szobába, és magunkra zárjuk az ajtót, hogy az Úr, aki ugye a rejtekben is lát, lássa és megjutalmazza minket. Hát testvérek, mind a kettő egyszerre igaz. De nézzük csak, hogy a mai olvasmányban is Joel próféta, hát egy közösségi esemény hirdet meg. Meg kell fújni a harsonát, egybehívni a sokaságot, összegyűjteni a népet, az öregektől kezdve a csecsemőkig, még a bővekén is, a mennyasszony is legyen ott, és az egész közösség kiáltson az Úrhoz a bocsánatért, és sírjon az Úr színe előtt. Tehát van egy közösségi dimenzió is, mert ez segíti az egyének a bűnbánatát és a megtérését, kifejezi ezt, hogy az egész egyház visszatér az Úrhoz, és megújul a bűnbánat által, de ugyanakkor ez a külső forma, ez hiteltelen, üres és teljesen egy hiába való lenne, hogyha nem volna mögötte az embernek az egyéni megtérése, az egyéni bűnbánata a szív mélységében, amit valóban egyedül csak az Úr lát, és egyedül csak az Úr tud megítélni. Tehát mind a kettőre szükség van, és ezért a nagykönyv egyszerre a közösségi vezetés, bűnbánat megtérés ideje, és ami egyéni magunkba szállásunk, az egyéni Úrhoz való visszatérésünk ideje. Tehát, kedves testvérek, most van az üdvösség napja, most van a kellő idő, az Úr kegyelmének áradása, hogy rálépjünk erre az útra, és ennek a szándékunknak a külső jele volt a hamu keresztnek a fogadása. Gondoljunk csak bele, hogy micsoda hatalmas erejű szimbólum ez, hogy az Atya Szent Egyház mindenkinek, a királyok és a pápától elkezdve az utolsó hívői azt kiállta az arcába, hogy emlékezz ennek a korba, és visszatérsz a korba. Az ember olyan könnyen ragaszkodik túlságosan is a világ dolgaihoz, a földi unalmú valóságokhoz, az anyagiakhoz, és nagyon sokszor ezeket fontosabbnak tartja, sürgetőnek tartja ezek szolgálatát az Isten szolgálatánál. És ilyenkor ezek a földi alak válványá válnak, az embernek a romlására vannak. Tehát pontosan ezt a deformációt kell ugye helyreállítani most, és hát rádöbbenni arra, hogy minden, ami minket körülvesz a látható anyagi világból, sőt minden személy is, aki körülöttünk van, sőt mi magunk is előbb-utóbb korrá válunk. Tehát megszűnik ez, ami földi létünk, és előbb-utóbb minden el kell engedni, és mindenről le kell mondani. Akárhogy is tíz körömmel belekapaszkodunk a földi javainkba, a környezetünkbe, előbb-utóbb legkésőbb a halál pillanatában pontosan úgy kell semmi nélkül üres kézzel válaszolunk, vagy üres kézzel jövünk erre a világra. Mindent el kell engedni, mindenről le kell mondani. Teljesen egyedül bőrékkel odaállunk az Úr ítélő széke elé. És hogy ez a pillanat ne legyen annyira fájdalmas és annyira nehéz, hát ezért kell ezt gyakorolni. Mégpedig most, a nagykönyvben is ma, az üzenem. Tehát a halál, az elmúlás, a romlandóság olyasmi, ami megjelöli a mi földi létünket, a mi testi bodrunkat, és hogy ez ne legyen végső sorsunk, és ne legyenek olyan börtön, amiből soha sincs ki szabadulás, hát ezért az egyetlen olyan személy, aki nincs halálnak a halál törvényének, akire nem igaz az, hogy megvagyunk, ha akarjuk, ha nem, hanem aki szabadon dönt arról, hogy éljen vagy halljon, ami Úrunk Jézus Krisztus, aki teljesen szuverén módon uralkodik a halál fölött, hát ő önként vállalta azt, hogy megalázkodik, magára veszi ezt a halandó réteg, és meghal értünk önként szeretettől. Milyen érdekes, hogy a magyar elején is van egy halál, a mi lelki meghalásunk, és ugyanakkor a nagykönyv végén, nagy péntekben is ott van a másik halál, az üdvözítő Krisztus halála, aki megszabadít minket a halálosságából, aki ennek a börtönnek az ajtaját kinyitja és megmutatja nekünk a fény, az utat a szabadság felé. Hát mi azért vállaljuk a nagykönyvnek a gyakorlatait, mert szabadon akarunk lenni, mert várjuk arra, hogy a mi emberi életünk kiteljesedjék ott, ahol az Úr vár minket, ahol megadja nekünk azt az életet, amire minket teremtett. Azt az életet, ami elpusztíthatatlan, romlatlan és örök. És ennek az életnek kell most is élnünk, és ezért kell dolgoznunk itt a Földön. Nem könnyű dolog ez megvanni a világnak, amíg mi itt a testben vagyunk. Mint szerzetes azért sokszor olvastam, hogy szerzetesi, ugye mesterek, tanítók, irakaiban, hogy tulajdonképpen egy szerzetes egész élete nagykönyvnél legyen. De nem csak a szerzetesekre vonatkozik ez. Tulajdonképpen testvérek a nagykönyvben mindjártnak egy kicsit szerzetességgel válnak. Tehát ott a látható földi dolgokat félretenni, és jobban odafigyelni a lényegre, jobban a lényegnél dolgozni. Azért, hogy milyen az én Isten kapcsolatom, hogyan tudok én Istenhez visszatérni, hogyan tudok a bilincseimtől, a bűneimtől, a rossz szokásaimtól, beleződéseimtől szabadulni. És ilyen módon, ha erre nagyon komolyan odafigyeljünk, és felhasználjuk azt a kegyelmet, ami most árad felé, nagy bőséggel, felhasználjuk a kegyelmi időszakot, és kiengesztelődünk az Istennel, kiengesztelődünk az egyházzal, embertársainkkal és önmagunkkal, és a mi valódi életünknek, a halhatatlan életnek és a halhatatlan lelkünknek szenteljük az időt és az energiát, akkor valóban ez az egész hűségi ünnepkör nem csak egy szép régi szokás, nem csak külső gyakorlatoknak a halmaza lesz, hanem egy valódi lelki föltámadás, újjászületés, fölszabadulás az Istenünk.